Kér egy szivart, Mr. Landvaim? Ritkán szivarozom, akkor is csak olyan esetekben, ha nagyon kell törnöm a fejem valamin. Lintemmel egyszer látott csak, amit rágyújtottam egy karcsú havannára, nem is gondoltam volna, megjegyzi magának. Ha megtisztel vele. Azt javaslom, üljenek vissza a helyükre. Mókus, beszéld rá az urakat, hogy sokkal jobb helyük lesz az asztalnál. Mókus Biccentet rábeszélte őket, amely ebben az esetben azt jelentette, hogy lenyúlt értük, ingük nyakánál fogva felemelte őket, és az asztalhoz vitte mindhármat. Miss Moss, kérem! Shirley habozott, aztán kimászott a pókhálom mögül. Arca rémült volt és kormos, mint hamupipőkéjé nagy takarítás után. Asszonyom! Maggie-nek a szeme sem rebbent, amikor ellökte magát a faltól. Az asztalhoz lépkedett és leült egy székre. Kér valaki még szivart? Talán én, nyögte Pat Bruno. Nem is tudta, maga szivarozik. Én sem, csak most valahogy jól esne. Ahogy gondolja? Két percnyi szivargyújtási szünet következett. Mókus nem kért, és nem kért Amelie sem, így aztán csak hárman fogtunk a füstöléshez. Lichtenmer, mielőtt komolyabban kezdett volna a szivarokkal foglalkozni, letette a géppisztolyát a földre. Nem elég közel ahhoz, hogy bármit is kezdhettem volna vele, bár, ha megtehettem volna, sem biztos, hogy megteszem. Elvégre nem Lichtenmert kellett elkapnom, hanem a vadászt. Úgy gondoltam, Lichtenmer minden aljaság ellenére is jóval kisebb gazember nála. Így mi, mondta elégedetten ifjúságon bálványa, amikor már vidáman füstölöttek a szivarok a kezünkben. El kell mondanom önöknek valamit magamról, hogy valójában ki vagyok én. Mr. Landvay talán tudja. Ön is tudja, Mr. Bruno. Pat Bruno kezében nagy ívet írt le a szivar. De hogy tudom, nem is akarom tudni. Nem avatkozom más magánügyeibe. Ez a hosszú élet titka. Lehet, hogy igaza van. Ennek ellenére meg kell, hogy hallgassanak. És a végén ítéletet kell mondaniuk rólam. Meg kell tenniük, hogy tudjam, jó úton járok-e. Nekem nagyon fontos mások véleménye. Akár igazat adnak nekem, akár ítélnek. Ezekből a véleményekből próbálom felépíteni az utamat, amelyen járnom kell. Mindegyikük minden szava, egy-egy kis kőkocka ezen az úton. Lopva végignéztem, foggyul ejtőinken, ám én nem is hallottam, miről folyik a szó. Kezében még mindig ott volt a tű, készen rá, hogy megbögdössön vele bennünket. Mókus a levegőbe bámult. Szája hangtalanul mozgott. Biztos voltam benne, hogy csak táblát lát maga előtt, és azon törje a fejét, vagy melyik út vezethet el leggyorsabban a győzelemhez. Ezen törtem a fejem én is. 49. Nyomja néhány kőszikla a lelkem. Ezekről szeretnék beszélni önöknek. Kezdte Lichtenmer, és kieresztett egy-két füstkarikát a száján. Arra kérem magukat, hallgassanak meg, és a végén ne rejtsék véka alá véleményüket. Ha lélekbúvár lettem volna, bizonyára meg tudtam volna határozni ifjúságom hajdani bálványa lelkének a torzulásait. Lehetett benne jó adag mazohizmus, de más is, amit úgy tudtam volna meghatározni, hogy a játékosan gyilkos ösztön. Úgy játszott velünk, mint macska az egérrel, úgy tett, mint a módot akarna adni a menekülésre, miközben esze ágában sem volt. Kíváncsi lettem volna rá, vagy a többiek sejtik-e, hogy Lichtenmer már jó előre meghatározta a sorsokat, még akkor, amikor felfogadott bennünket. Azzal kezdeném, amit valamennyien tudnak, hogy sikeres autóversenyző voltam. Erről nem kívánok sokat beszélni, bármilyen furcsán tűnhet is. Nem tartozik életem könyvének fényes lapjai közé, sőt, ma már talán szégyellem is, bár az az igazság, hogy akkori életem segített hozzá mostanihoz. Mint ahogy a láncból nem hiányozhat egyetlen szem sem, különben szétesik, az én életem sem lehetne az a logikus egység, ami most, ha kivenném belőle azokat az éveket. Másszor anélkül, hogy Aaron Lichtenmer nélkül nem hihetett volna létre, a mostani Aaron Lichtenmer. Hallgattam, amit mondott, hogy ne hallgattam volna, de elég dörzsölt voltam ahhoz, hogy ne süllyedjek bele szavai mocsarába. Nem engedtem, hogy elringassanak az emlékei, biztos voltam benne, hogy Lichtenmer nem csak játszik, hanem harcol is, mikor a nagyon kemény, életre, halálra menő harcot. Csak éppen az volt a kérdés, kivel. Gazdag voltam, és érzéketlen világ iránt. Aki figyelte az életeve, tudja, hogy nem igazán érdekelt mások gondja baja. Még a koldusnak is csak akkor tettem valamit a markába, ha legalább egy fotós látta. Építenem kellett a bálványomat. A Lichtenmer bálványt. És én építettem is. Aztán eljött az idő, amely megváltoztatta egész addig életemet. Maguk nem emlékeznek rá, hogy is emlékeznének, hiszen ez csak nekünk, autóversenyzőknek volt érdekes. Afrikába, Leopoldville-be vittek egy versenyt. Addig még soha nem volt autóverseny Kongóban, és a gyarmati uralom alól felszabadulni készülő ország emlékezetesi akarta tenni ezt az évet. Ünnepségeket rendeztek, táncos felvonulások sorát, és ebben a hatalmas karneválban helyet kapott egy autóverseny is. Hatalmas pénzt ígértek, ha én is részt veszek rajta. Impresszárium, akkor még így hívták a menedzsert, elfogadta az ajánlatot, és elutaztunk Leopoldville-be. Amikor kivittek a pályára, földbe gyökerezett a lábam, azonnal tudtam, hogy ezen a pályán lehetetlen versenyezni, akkor a lyukok tátongtak benne, hogy nem volt pilóta, aki megpróbált volna végig menni rajta. Akárki is találta ki a versenyt, nagy marha volt, akármilyen is volt a bőre színe. Közöltem az ünnepségek szervezőjével, valami tábornokkal, már nem emlékszem a nevére, hogy lehetetlen kívánnak tőlünk. Akkor derült ki, hogy még ő sem látta pályát. Együtt mentünk végig egy szakaszán, persze gyalog, és 5 perc alatt ő is belátta, hogy igazam van. Azt mondta, ha megtaláljuk a verseny szervezőjét, nyilvánosan fejezteti le a Leopoldville-i főtéren. Mint később megtudtam, az is tábornok volt, jó néhány 10 000 dollárt markolt fel a szervezésért, és ezzel, valamint az államkassza felével, még érkezésem előtt eltűnt az országból. Hát így jártam én a kongói autóversennyel. Sóhajtott és fújt egy karikát a mennyezet felé. Amit a szállodában heverésztem, arra várva, hogy az autó megérkezzen és azonnal visszafordíthassam, egy délután felkeresett egy varázsló. Azt hittem, fenékre ülök a meglepetéstől, igazi néger varázsló volt, olyan, amilyet eddig csak a filmen láttam, hatalmas szeme, nagyhasú kövér, széleslapos orral. S ahogy kinézett, tel is tele volt aggatva amulettekkel, oroszlán karmokból készített lánc lógott a nyakában, kezében oroszlán farokkal ékesített botot tartott, kísérő egy gyönyörű fekete bőrű nő volt, a legutolsó párizsi divat szerint öltözve, képzelje csak el! Egy mesebeli varázsló, egy manökennel, azt sem tudtam, hova legyek meglepetésemben. A törzsfőnök csak törzsi nyelven beszélt, a hölgy viszont anyanyelvi szinten bírt az angolt. Rövidesen megtudtam, hogy a varázsló ránya. A többek között Londonban járt iskolába. Többek között. Ez a többek között aztán meghatározta életem további menetét. A törzsfőnök semmi más nem akart tőlem, csak hogy látogasson meg az otthonában. Hallottam, milyen híres ember érkezett az országba, mit szólnék hozzá, ha másnap meghívná ebédre. A menedzserem az autóm ügyeit intézte, így rá nem támaszkodhattam, a gyönyörű lány, akit Alizának hívtak, olyan szépen mosolygott rám, hogy mielőtt még végig gondolhattam a dolgot, igent mondtam. A mezután következett, maga volt a mese. Autót küldtek értem, és egy dzsungel faluba vitt. A falu jókora tisztáson épült, melyet vége láthatatlan erdő fogott körül. Én voltam az egyetlen fehér ember a sok-sok fekete között, mintha egy Tarzan film forgatásán vettem volna részt. Röviddel ebéd előtt érkeztünk a faluba, és azon nyomban bekísértek egy kúnyóba. Hoztam magam a váltóruhát, így könnyű, sortra és vászon ingre cseréltem úti ruhámat. Aziza, aki mindaddig velem volt, eltávozott, hogy átöltözhessem a tiszteltemre adandó lakomára. Amikor visszatért, egyszer nem ismertem rá. Nyílt az ajtó, belépett rajta egy fűszoknyába öltözött lány. Mint az őserdő ifjú királynője toppant volna elém, kínosan vigyorogtam rá, mert fogalmam sem volt róla, mit akarhat tőlem. Még az is megfordult a fejembe, nem azért küldték-e, hogy kedvemre tegyen ebéd előtt. Csak amikor beszélni kezdett hozzám, döbbentem rá, hogy Aziza, az. A furcsa öltözék annyira elváltoztatta még az arcát is, na meg egy kis festék, hogyha meg nem szólal, talán estig nem jöttem volna rá kicsoda. Ezután következett az ebéd. Őszintén szólva, nem is emlékszem rá, mit tettem. Egymás után hozták a fogásokat. Azizánál még lenkében öltözött lányok, én pedig csak ettem bizonyára olyasmit is, amiket normális körülmények között eszem ágában sem lett volna megennem, ekkor azonban már nem voltam magamnál. Úgy éreztem, levegőben repdesünk Azizával. Egymás kezét fogva felhők felett, később persze megtudtam,